Sziasztok! Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, még a Mikulást is, aki megérkezett és ott ül az ablakban. Ja. Na, hát a Ráhel nővér egy előre bocsátotta, hogy ami most következik, tehát amivel eddig foglalkoztunk, az olyan témák voltak, amik így az emberi értelemmel belátható dolgok. Tehát, hogy csupa olyan dolog volt így az emberi lélekkel, meg az emberrel kapcsolatban, amit a normális ember úgy be tud látni. Ezzel azt akarom csak mondani, hogy ezek a dolgok, ehhez nem kell a hitnek a fénye, tehát nem kell a kinyilatkoztatás, nem kell egy külön információ úgymond az Istentől, mindazokkal kapcsolatosan, amikről eddig beszéltünk. És akkor most egy ilyen nagy fordulat következett be, ahogy már Ráhel nővér előrevetítette, hogy most a nézőpontunk az már az a nézőpont, ami kifejezetten ugye a kinyilatkoztatáson alapszik, mert hogy anélkül nem találjuk meg annak az okát, hogy mi ez a fajta belső zavarodottság vagy rendetlenség az emberben. Ezt ugye mindannyian érezzük, hogy azért nem vagyunk teljesen rendben önmagunkkal, vagy azt hiszem, hogy ez egy ilyen alapvető tapasztalata minden embernek, hogy bármennyire is, még akkor is, hogyha az ember kegyelmi életet él, még azért akkor is úgy érzi, hogy azért teljesen úgy azért saját magában nincsen úgy minden a helyén. És ez egy olyan tapasztalat, ami minden emberben ott van, ha nem nagyon tagadja le, vagy nem nagyon nyomja le saját magába. De hogy ez miért van így? Arra a magyarázatot már emberi értelemmel nem lehet megadni. És akkor itt jön be a kinyilatkoztatás. Tehát, hogy amiről ma lesz szó, az már az, amit úgy hívunk a teológiában, hogy ez a teológiai antropológia. Ami gyakorlatilag nem más, mint az, hogy a kinyilatkoztatás, tehát az Isten szemszögéből nézve az embernek a helyzetét. Nyilván, amikor az előző alkalmakon arról volt szó, hogy hát akkor ki is az embernek, hogy is néz ki, nyilván akkor is a keresztény szemszögből néztük, de hogy ahhoz, amiről ott volt szó, ahhoz úgy nem kellett úgy nagyon konkrétan az, hogy a kinyilatkoztatás erről mit mond. Tehát, hogy azok mind olyan dolgok voltak, amiket hát be lehet látni a hitfénye nélkül is. Azért idéztük olyan sokszor ugye a kedvenc filozófusunkat, aki nem volt más, mint Arisztotelész, tehát akit ugye Szent Tamás sokat használ, éppen azért, mert hogy hát amiket ő leír, az egy általános emberi tapasztalat gyakorlatilag. És ezért nagyon jól használható keresztények számára is. No, de ami most jön, az mindenképp olyan, ami a kinyilatkoztatás, és hát, hogy miért pont a főbűnökkel akarunk foglalkozni, ahhoz egy kis magyarázat. Ugye eddig arról volt szó, már csak azok kedvéért kicsit bővebben elmondom, akik nem voltak itt esetleg, hogy az erények, meg az embernek ezek a belső képességei, azok ugye arról szólnak, hogy mik az embernek a távlatai. Tehát, hogy mire is van meghívva az ember, és hogyha ha ő kifejleszti úgymond saját magát, modern pszichológiai kifejezéssel megvalósítja ő magát, vagy itt bocsánat, nem biztos, hogy a pszichológiai, de hogyha ő megvalósítja úgy igazán önmagát, akkor hogyan néz ki, tehát mik a távlatai az embernek. És ez a mostani alkalom pedig ugye ennek a kicsit így a fonákját szeretné valahogyan bemutatni, hogy mi az, ami ebben az embert akadályozza. Tehát, hogy mi az, ami minket ebben akadályoz. Mert azt azért mindannyian, tehát, hogy hát, hogy őszintén magába néz az ember, vagy bármelyikünk, azt hiszem, akkor azért azt úgy érezzük, hogy hát nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy tudjuk, hogy mi az, ami jó lenne a számunkra, hogy szeretnénk ilyenek lenni, vannak ideájaink, meg eszményeink, meg tudjuk is, hogy merre fele kell menni, mégse tudunk. És hogy ez úgy százszor, ezerszer megtörténik. Szóval, hogy tudnám, hogy mi az, ami jó lenne nekem, úgy a lelkem mélyén, nagyon-nagyon is világos számomra, hogy mi az, ami jó lenne, mi az, amire esetleg az Isten hív, és mégse tudok arra menni, mégis képtelen vagyok rá. Valami miatt, ami bennem van, zavar. Na és azért fontos az, hogy hát ennek az egésznek az alapját megvilágítsuk, és hát konkrétan az, hogy akkor mi is az Istennek az eredeti terve az emberrel kapcsolatosan. Ugye ez úgy mondhatnánk, hogy ez az A-terv. Akkor az ember ezt hogyan rontja el, ezt az egészet, ez ugye az első bűnnek a története, és aztán ami ebből jön, az az eredeti bűn, ami mindannyiunkban ott van. És akkor onnantól kezdve majd az Úristennek ugye lesz egy úgynevezett B-terve arra vonatkozóan, hogy akkor az embert ebből az egészből hogyan húzza ki. De az egésznek a kezdete az, hogy mi az Istennek a terve az emberrel kapcsolatosan. Ez a paradicsom történet tulajdonképpen, vagy a Szentírás ezt annak kapcsán írja le, az ember mit tesz, és akkor ennek mi a következménye. Szóval én gyakorlatilag erről szeretnék beszélni, mert aztán utána ugye a fő bűnök, amiket majd Lucia nővér fog elkezdeni, azoknak a bemutatását, azok meg ennek már a következményei. Tehát, hogy amikor az eredeti bűn, az tulajdonképpen majd, ezt mondom részletesebben, az eredeti bűn az emberben az a kegyelemnek a hiánya, illetve egyfajta belső rendetlenség, és ha jobban megnézzük ezt a belső rendetlenséget, akkor látszanak jobban ezek a fő bűnök, amik mind olyan dolgok, amik az emberben egyfajta rendezetlenség, ami konkrét bűnök fele visz. Na, tehát, hogy akkor a legelejéről kezdjem. Tehát, hogy is van ez a első időknek a története. Tehát a Szentírás, ez nagyon ismerős ez a történet, Ádám, Éva, ott tartunk. Teremtés könyvének a beszámolója. Hogyha ezt úgy elolvassuk, és ez egy nagyon nehéz része a Szentírásnak, meg kell, hogy mondjam. Mert amit ott a Szentírás közvetít, az egy igazság az emberről, meg az Istenről. De ugye megvan az a veszélye, hogyha ezt ilyen túlzottan részleteiben értelmezzük szó szerint, akkor kicsit hiteltelenné tesszük az egészet. Tehát, hogy nagyon fontos jól érteni, tehát amit ott a Szentírás mond, az mind abszolút igaz az Istennel meg az emberrel kapcsolatosan, csak hát nyilván fontos azt úgy érteni, tehát, hogy ott nem egy ilyen meséről van szó tulajdonképpen a két emberről, hanem hogy ott az Isten azt akarja elmondani, vagy a Szentírás azt akarja elmondani, hogy kicsoda is az ember az Istennek az alapvető terve szerint. Na, és hát, hogy kicsoda, tehát, hogy amikor a teremtés mozzanatát ugye leírja a Szentírás, akkor ugye arról van szó, hogy az Isten az embert ugye férfinak és nőnek teremtette, és belehelyezi őt a paradicsom kertbe. Tehát ez azt jelenti, hogy az Isten egy ideális állapot, vagy egy ideális módon teremti meg az embert, és egy ideális helyre is teszi. Ez is nagyon fontos. Tehát egy ideális állapotba teremti meg, és egy ideális helyre is helyezi. Ugye a zsidóság számára, hogy a kert az mindig egy olyan valami volt, ami hát egy ideális hely tulajdonképpen annak a szinonimája a kert, mert hogy a kert az, ami ugye öntözött, ami nem szárad ki, stb. Tehát ez ugye a Közel-Keletnek a világába kell kicsit magunkat beleképzelni, ahol hát a kert az az életnek a helye, és ami azon kívül van, az már a halál. Úgyhogy ezért, amikor az első bűn után ugye az angyalok azok kiűzik a Ádámot és Évát a paradicsom kertből, akkor hát azt is jelenti, hogy hát ennek az ideális helynek itt vége. Onnantól kezdve az ember ezt próbálja újra megteremteni, és hát minden kert ugye tulajdonképpen az ennek a paradicsomi állapotoknak az újrateremtési kísérlete, csak zárójelbe. No, szóval, hogy az Isten az embert ugye oda helyezi a paradicsomkertbe, és ebben az ideális állapotban teremti meg az embert. Na most ez az ideális állapotot hívjuk úgy, hogy az eredeti szentség és igazságosság állapotai. Teológiai szakkifejezéssel ezt úgy hívjuk, hogy az eredeti szentség és az igazságosságnak az állapota. Ez ugye latinul ez úgy van, justitia originalis. Ez az igazságosság, ez nem jelent más, mint azt, hogy ez nem valami jogi kategória itt, hanem itt azt jelenti, hogy minden a helyén van. Azt jelenti itt az igazságosság, az eredeti igazságosság. Tehát, hogy az Isten és az ember és az ember között minden a helyén van, ezt jelenti az eredeti igazságosság. És az eredeti szentségnek az állapot az pedig azt jelenti, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat is harmóniában van, a helyén van. Tehát, hogy az ember az Istennel közösségben, kommunióban van. Ezt jelenti. Na most, hogyha ezt így részletesebben megnézzük, ilyen teológiai szakkifejezésekkel, akkor ennek két része van. Ennek a Justitia Originalisnak. És akkor az úgynevezett természet feletti ajándékok. Majd mindjárt mondom ezeket. És ezek pedig a természeten kívüli ajándékok. Tehát, hogy a úgynevezett természet feletti ajándékok és a természeten kívüli ajándékok, így jó. Tehát ezt latinul úgy hívják, hogy préter naturalia, nagyon nem lényeges egyébként így latinul, csak így. Igen. Wow. Na hát, hogy ezek mit jelentenek egészen konkrétan? Amikor az Isten az embert megteremti, akkor ugye őt nem csak megteremti, hanem rögtön fölemeli őt a saját magával való közösségbe. Ez az, amit úgy hívunk, hogy a megszentelő kegyelem. Az ez. Tehát a természet feletti ajándék az a kegyelem tulajdonképpen. Tehát amikor az emberre tekintünk, akkor egyszerre két szempontot kell itt szem előtt tartani. Az egyik szempont az az, hogy az Isten az embert megteremti, és hogy magának, amikor az emberről beszélünk, akkor bizonyos értelemben a kegyelem nélkül is van az embernek valami fajta önálló értelme. Ez nem tudom, mennyire érthető. Ez azért fontos ezt hangsúlyozni, mert hogy itt válik el, és ez lehet, hogy korábbi alkalmakon már előjött, hogy itt válik el a protestáns értelmezés, meg a katolikus értelmezés az emberről. Ugye a protestáns-katolikus ellentétben egyébként a legtöbb, hát így kérdés, vagy probléma, az pont az antropológia körül forog, az emberkép körül forog. Itt van egy nagyon nagy eltérés az emberképpel kapcsolatban. A protestáns felfogása sokkal pesszimistább, mint a katolikus. Mi olyan eredendő optimisták vagyunk egyébként, mi katolikusok egyébként. Na, és azt szeretném mondani, hogy a katolikus felfogás szerint, tehát van az embernek, mint olyannak, van értelme a kegyelem nélkül is, bizonyos értelemben, nem teljes értelme. De az, hogy ki az ember, azt bizonyos értelemben a kegyelem nélkül is meg lehet érteni. Ez nem tudom, ez így világos-e. Hogy tehát gyakorlatilag az, hogy a kegyelem szféráján kívül is azért van valamiféle jó ebben a világban. A protestáns felfogás szerint semmi jó nincsen, minden bűn és rossz. Tehát vagy az Isten kegyelme van, vagy a bűn. És a katolikus felfogás azt mondja, hogy azért van valami fajta jó, vagy lehet valami fajta jó az isteni kegyelem nélkül, tehát hogy az embernek van valami fajta érthetősége, valami fajta van benne valami fajta jó a kegyelem nélkül is. Ezért hivatkozhatunk például olyan filozófusokra, mint Arisztotelész, aki ugye nem keresztény, de mégis mond valami olyat, aminek azért van értelme, mert hogy az embernek azért van értelme a kegyelem nélkül is. Tehát, hogy ezt azért mondom, mert amikor az emberre az eredeti állapotába tekintünk, már akkor is meg tudjuk különböztetni ezt a két szempontot. Nem választjuk szét, de azért megkülönböztetjük ezt a két szempontot, hogy van az embernek a konkrét embersége, és van az ő kegyelmi fölemeltetése, a természet feletti, hát amit úgy hívunk, hogy az embernek a természet feletti rendeltetése. Tehát, hogy az Isten az embert megteremti, és ad neki egy természet fölötti célt. És ezzel együtt ugye megadja neki ugye a megszentelő kegyelmet, meg a beléöntött erényeket, a Szentléleknek az ajándékait, arról is lesz még ma szó, ugye a Szentlélek ajándékairól, majd még a legvégén. Ugye? Igen. No, tehát, hogy ez az embernek a kegyelmi állapota, tehát ezek az úgynevezett természet feletti ajándékok, és akkor még elmondom, hogy mik ezek a természeten kívüli ajándékok. Ez nem földön kívüli, hanem természeten kívüli, tehát ez nem ilyen IT, hanem préter naturál, a természeten kívüli ajándékok. Olyan értelme természeten kívüli, hogy az ember természet ezt nem, úgymond nem kívánja meg, anélkül is elgondolható, vagy ezek nélkül is elgondolható. És akkor utána még visszatérek a kegyelemre. Na, tehát a természeten kívüli ajándékok, hogy ezek melyek? Ez egyfajta belső harmónia az emberben, a test és a lélek, meg a léleknek a különböző képességei között. Tehát ez egy eredendő harmónia, ami azt jelenti, hogy amiről múlt alkalommal volt szó, tehát hogy a szenvedélyekről, meg a még előtte levő alkalommal ugye volt szó arról, hogy milyen képességei vannak a léleknek. Ugye van az embernek az értelme, van az embernek az akarata, és van az embernek az a bizonyos érzéki része, amik a szenvedélyek tulajdonképpen, vagy a modern szóval az érzelmek, és hogy ezek között volt egy tökéletes harmónia. Tehát, hogy az, amit az ember az értelmével jóként ismert fel, azt rögtön akarta is, és az összes érzelmi potenciája is így tudott simán menni abba az irányba. Tehát nagyjából ezt jelentette ez a fajta harmónia. Tehát, hogy amit én jónak látok magam előtt, most milyen jó példát lehetne erre mondani, általában mindig ezt a reggeli felkelést szoktam hozni, hogy az így akkor nagyon könnyű lehetett így a paradicsomban, ugye, mert hogy hát akkor nyilván az ember látja, hogy mennyire, tehát jónak látja maga előtt, hogy ez az Isten adott egy újabb napot, és ez mennyire szép és mennyire jó, akkor ezt én rögtön akarom is, és akkor rögtön így az érzelme is mennek utána, tehát hogy Ádámnak és Évának hétfő reggel felkelni, ha volt egyetlen hétfő, a paradicsomban lehet, hogy az mindig vasárnap volt, nem tudom, de hogyha volt ilyen, hogy hétfő a paradicsomi állapotban, akkor, hát akkor ez így egy abszolút lelkesedéssel és örömmel töltött el őket, és ez így könnyű is volt, mert hogy látták, hogy ez nagyszerű és jó, hogy az Isten adott egy újabb napot, és akkor amit neki lehet adni, de hogy az érzelmi világuk is ment ezután, mert hogy látták, hogy ez jó, akarták is ezt, és hát az érzelmeik is besegítettek ebbe, tehát hogy érzelmi szempontból is számukra ez egy jó és kellemes dolog volt. Tehát, hogy volt egyfajta könnyedsége az embernek abba, hogy azt a jót, ami saját maga előtt van, vagy a jónak ismert föl, azt így tudta tenni. És ugye ebből lehet nagyon jól látni, hogy a jelen állapotunk az abban ugye ezek az adományok, ezek ugye nincsenek benne, mert hogy hát ezt már rögtön a hétfő reggelből az ember általában tudja érzékelni, tehát nem tudom, ez kinek hogy van, de ugye általában azért úgy szokott lenni, hogy azért a hétfő reggel az úgy ritkán van az, hogy akkor így spontán érzelmileg rögtön az első érzésem úgy belülről, hogy fú de klassz, és nem kell kicsit magamat azért legyűrni, hogy na, az értelmem és az akaratom valahogyan erőt tudjon venni az érzéseimet. Na, de hogy az Ádámban és Évánban az első bűn előtt ugye megvan ez a különleges harmónia, rendezettség, ami egy különleges ajándéka az Istennek, mert hogy ez önmagában nem következik az emberi természetből. Tehát, hogy kell az Istennek egyfajta kegyelmi segítsége, de egy ajándéka az Istennek, hogy ez a belső ajándék, ez a belső harmónia bennünk, ez a belső rendezettség meglegyen. Tehát, hogy az embernek, hogy ezek a lelki képességei, meg a szenvedélye, azok mindig harmóniában legyenek, ahhoz kell egy isteni ajándék. Mert különben tényleg az van, hogy látom a jót, és mégis mást akarok, akarom is, de mégse tudom igazán akarni, mert a érzelmeim másfele visznek. Tehát ez olyan, amit minden nap megélünk. Tehát mit tudom én, megjelenik a... Hát, amit tudom én, tudom jól, hogy nekem nem tesz jót a Ludlát torta mondjuk, vagy melyik torta is az, ami a jó sok csoki van benne, nem tudom. De nekem egyébként jót tenne, tessék. Rigójancsi, igen, köszönöm. Tehát, hogy én mondjuk tudom, nekem egyébként jót tenne, de na, tehát mondjuk, hogyha én tudom, mert én itt egy cukorbeteg vagyok, akkor a... Én tudom, hogy én nem ehetek a mit, Rigójancsi tortát, de, akkor, de hiába tudom, hogy a Rigójancsi torta nekem nem jó, ettől függetlenül halálosan vágyom a Rigójancsi torta szeletre, és rendkívül rossz az nekem, hogy ezt magamba le kell nyomni. Hát ezt ilyeneket megélünk, nem csak Rigójancsi, a más, minden mással is. Na, de hogy ez az egész, ez integrálva volt így az első emberben, és ezt nevezzük úgy, hogy ez a bizonyos természeten kívül ajándék, tehát ez a fajta belső rendezettség, illetve még ami ehhez járul, az, hogy a szenvedéstől és a haláltól való mentesség. Tehát, hogy ez is az Istennek egy ajándéka, ami nem következik az emberségünkből, az emberi természetünkből, hogy Ádámnak és Évának az embersége az szenvedéstől mentes volt, meg a haláltól mentes volt. De mondom, ez olyan dolog, ami nem következik az emberségünkből, hanem ez is egy különleges ajándéka az Istennek. No, tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ez az eredeti szentségnek és az igazságosságnak az állapotában az Isten ugye felemeli az embert saját magához, a saját magával való közösségbe, a kegyelem által, és ugyanakkor egy harmóniát is, egy belső harmóniát is ad az embernek. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy a kegyelem nélkül viszont az ember az ugye szétesik. Ezt majd az első bűn következménnyel fogjuk látni, hogy a kegyelem kell ahhoz, hogy az embert úgymond így összetartsa, tehát hogy harmóniába legyen belülről. Tehát az önmagunktól ez nem sikerül. Tehát egy tökéletes harmónia az nem sikerül. Igen. Na és hát, hogy még egy-két szó arról, hogy akkor a kegyelem az mit jelent. Erről nem tudom, hogy korábban erről talán nem volt szó. Ugye? Nem. No, tehát a kegyelem, az ugye latinul úgy van, ez a grácia. Tehát kegyelem, a magyar kegyelem szó ez, hát azt nem is tudom, hogy a kegyből van, azt hiszem. Tehát, hogy mindenképpen benne van egyfajta ingyenesség. Tehát, hogy van valami ingyenes, ki nem érdemeltség, ami nagyon fontos benne. Tehát ugye a kegyelem az nem más, mint az Istennek a jósága, az Istennek a szeretete, amellyel az ember felé fordul, és annak a hatása gyakorlatilag az emberben. Tehát a kegyelem az Isten, tehát amikor az Isten minket szeret, akkor annak van egyfajta hatása bennünk, az ember lelkében. Tehát amikor az Isten minket ugye szeret, vagy az Isten a jóságával hozzánk fordul, akkor az embert jóvá és szerethetővé teszi. Tulajdonképpen ez történik a kegyelemben. Tehát ez Istennek egy abszolút ingyenes ajándék, amit mi soha nem tudunk kiérdemelni. Ez egy nagyon fontos, hogy az Isten ugye nem adósunk semmivel, tehát hogy ő nem tartozik ezzel nekünk, hanem ez egy abszolút ingyenes lehajlása az Istennek felénk, aminek van egy ilyen hatása bennünk. Tehát, hogy az ember az még jobbá lesz, mint ahogyan előtte volt tulajdonképpen. Ez most még így a bűn előtti állapot, tehát az ember eleve jó, de jobb lesz a kegyelem által. Tehát, hogy az Istenhez méltó lesz. Ugye, úgy is nevezzük ezt a kegyelmet, hogy a kedvessé tevő kegyelem. Általában mostanában a katolikus közbeszédben úgy szoktuk hívni, hogy a megszentelő kegyelem. A Szent Tamás meg a középkori teológusok gyakran úgy hívják, hogy ez a kedvessé tevő kegyelem. Olyan értelme kedvessé, hogy az Isten előtt kedvessé teszi az embert. Mert amikor az Isten a felén fordul, akkor a jóságának az első eredménye az, hogy egyáltalán létezünk. Tehát a teremtettségünk, az is az isteni jóságnak a következménye. És ennek a másik mozzanata viszont az, hogy kedvesek leszünk az Isten számára, az Istennek a barátai leszünk. Ezt mind az Isten teszi, és a kegyelem az ennek a szerető hozzánk fordulásnak a belső eredménye az emberben. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az, amit a kegyelem jelent. Tehát ez egy alapvető, a léleknek egy alapvető állapota tulajdonképpen azt lehetne mondani. Tehát ez egy állapot, egy viszony, úgy is lehetne mondani, de hogy valami, ami az emberben ott van, tehát ott marad, de hogy ez az Isten és az ember közötti viszony tulajdonképpen. Na és akkor még, ami egy nagyon fontos alapelv, amit itt még ide fűznék, mielőtt még Ádám és Éva szomorú történetére rátérek, az, és amit Szent Tamás nagyon sokat hangsúlyoz, meg lehet, hogy ez már korábban előkerült, hogy a kegyelem az a természetre épít és azt tökéletesíti. Tehát ezt latinul úgy van, hogy a grácia supponit naturam. Tehát, hogy a kegyelem feltételezi, hogy a természetre épít, és azt kiteljesíti. Tehát ez fontos jól érteni, tehát nem arról van szó, hogy akkor van az ember így önmagába, és akkor az ember az úgy teljesen jól el van magába, de hogy az Isten még egy kicsit rárak még valamit, ugye ez a torta és a tejszínhab esete, hogy akkor a kegyelem az nem egy ilyen valami, hogy akkor még a tejszínhab a tortán, tehát már önmagában szuper a torta, de azért még egy kis tejszínhabot ráteszünk, és akkor még szebb lesz. Tehát, hogy nem így, hanem a természetnek a valódi kiteljesedéséhez, tehát hogy az ember igazán ember legyen, tehát hogy ez a belső harmónia benne megvalósulhasson, ahhoz szükséges az Istennek a kegyelme. De a kegyelem az nem valami olyasmi, ami csak így a levegőbe lóg, és aminek nincsen kapcsolata az embernek a konkrét valóságával, hanem hogy valami olyasmi, ami az embernek a konkrét valóságát kiteljesíti, vagy tényleg harmóniába hozza. Na, igen. És hogyha részletesebben megnézzük ezt a harmóniát, még egy-két gondolat erről, hogy is néz ki ez az eredeti állapot, akkor az azt jelenti, hogy ez egy ilyen hármas harmónia, tulajdonképpen így lehetne ezt leírni, hogy hármas harmónia. Tehát egyrészt az, hogy az Istennek, tehát hogy az ember... Az, hogy harmóniában, közösségben él az Istennel, ez azt is jelenti, hogy az ember ugye szabadon aláveti értelmét, akaratát az Istennek. Tehát, hogy ezt nagyon szép képekkel írja le a Szentírás, amikor ugye arról beszél, hogy az Isten ott a kertnek a fái között sétál. Tehát, hogy van valamilyen nagyon, nagyon intim, nagyon közvetlen kapcsolata az emberrel. Már ott az elején, és hogy ott van egy barátság az Isten és az ember között, tehát hogy az ember elfogadja szabadon ezt az állapotát, hogy igen, ő az Istennek a teremtménye, és az Isten az ő ura. Tehát, hogy van egyfajta ilyen szabad alávetettség, harmónia az Isten és az ember között, tehát, hogy és ebből az is jön, hogy az ember mindenféle nehézség, megerőltetés nélkül tud az Istenre nézni. Ez az Isten közelség, ez ezt is jelenti, hogy annyira közel van hozzá az Isten, hogy az ember úgy teljesen mindenféle probléma, nehézség nélkül tud az Istennel úgymond társalogni. Ezt a Szentírás így írja le, de az, hogy az Istenre rá tud tekinteni, úgyhogy ez nem nehéz ő neki. Tehát az Istennek az igazságát szemléli. Tehát ez az első harmónia. Az embernek a értelme, akarata, meg az Isten között van ez a harmónia. Aztán a harmóniának a második mozzanata az, hogy az emberben saját magában, az embernek a lelki képességei és a teste között. Tehát ez nagyjából az, amit már az előbb elmondtam, tehát hogy a lelki képességek között van egyfajta harmónia, és az ember értelme és az akarata tudja irányítani a fizikai valóságát is. Hát ez az, ami nagyon meg fog így romolni tulajdonképpen a továbbiakban sajnos. Hát, hogy az embernek a lelke tudja a fizikai valóságát uralni, a szenvedélyeit is, de ugyanakkor a testi valóságát is. És a harmadik, és akkor bocsánat, ide még tartozik az is a harmóniának az a része, hogy a férfi és a nő között is van egyfajta harmónia. Tehát egy olyan komplementaritás, tehát hogy egymást kiegészítik, és a ketten együtt lesznek az Istennek a képmása, de hogy ez a mind a kettőnek a részéről ez szabadon meg szeretettel történik. Tehát hogy a férfi és a nő közötti viszony, hát abban is van egy alapvető harmónia itt az eredeti állapotban. Ugye majd látjuk, hogy az első bűn következtében ez a férfi és a nő közötti harmónia is megromlik. Na és az utolsó, az pedig az embernek a fizikai valósága, tehát az ember testi valója, meg az őt körülvevő anyagi világ között van. Ezt ugye úgy írja le, a Szentírás ennek a negatívját fogja leírni, akkor, amikor azt írja, hogy az első bűn után a Föld majd ugye bojtorjánt, meg nem tudom mit fog teremni. Tövist, igen. Igen, ugye tövis és bojtor. Tehát ugye az anyagi világ is majd ellenséges lesz az emberrel kapcsolatosan. A első bűn előtt ugye azt látjuk, hogy az ember ugye ura bizonyos értelemben a Földnek, a természetnek, ugye Ádám nevezi el az állatokat. És hogy ott is, de hogy ez a fajta uralom, ez nem egy kihasználás, tehát hogy ma ez rendkívül aktuális, ez a mindenféle klímaváltozás, meg egyéb kérdések kapcsán, meg környezetvédelem, meg teremtésvédelem kapcsán, hogy az embernek ez az uralma a Föld fölött, ez egy abszolút bűnös uralom, mert ez egy kihasználás a Földnek, azért, hogy még többet termeljen annak a vékony rétegnek, aki ezt így élvezi, és az összes többivel ugye nem törődünk, meg a Földdel sem törődünk. De hogy ahogyan az eredeti variációja lett volna ennek, ez egy olyan fajta uralom, ami a növekedését, a valódi létét az anyagi világnak is segíti. Tehát, hogy van egy ilyen harmónia is az anyagi világgal. Tehát az állatok is, növények, stb. Ugye az állatvilággal való kapcsolat ugye az is egészen más lesz, és amikor ugye most az adventi hétköznapokon jön a Izaiás könyvéből ezek az olvasmányok a Szent Misében, nem tudom, valaki felfigyelte rá, hogy amikor a végső állapotot leírja az Izaiás könyve, akkor ott az állatvilágnak is egyfajta harmóniáját írja le, hogy akkor a kígyó is már lábon jár, meg azt mondja, hogy nem írja, de azt mondja, hogy de hogy a ásvis kígyó üregébe belenyúlhat a kisgyerek, meg a bárány, és a oroszlány ott együtt legelésznek, stb. Meg füvet eszik a oroszlán, akár az ökör, stb. Tehát, hogy egy ilyen harmónia jön létre, és hát a végső állapot az eredeti állapotnak felelnek tulajdonképpen. Tehát, hogy az eredeti állapot az ez volt, hogy valahogy az állatvilágban is van egy olyan harmónia, béke, amit az ember is ugye ennek él meg. Hát azt most konkrétan, hogy akkor ez a törzsfejlődés szempontjából ez hogyan volt, ez így nehéz beazonosítani, hogy akkor az oroszlán valóban füvet evette még a paradicsomkertben, tehát ezt nem tudom. De minden esetre az ember ezt úgy érte meg, akárhogy is volt, hogy ez egy alapvető harmónia. Most pedig valahogy úgy éljük meg, hogy hát azt látjuk, hogy a macska megeszi a madarat, akkor valahogy ez olyan csúnya dolog, ezt valahogy nem örülünk neki, nem? A randa dolog. Pedig a macska végül semmi más nem csinál, mint ami a saját természetéből következik, tehát neki valahogy ez van beépítve, hogy neki meg kell lenni a madarat. De mégis ezt azért úgy éljük meg, hogy ez így nincs a rendjén, szóval ez valahogy nem szép dolog tőle. És akkor pipák vagyunk a macskára. Akkor. Na, hát szóval így néz ki ez a hármas harmónia. Na, hát viszont a helyzet az az, hogy visszatérve a szomorú valóságba, ugye az történik, hogy hát Ádám és Éva, hát ezt ugye elrontják ezt a helyzetet. Mert hogy ők ugye kapnak egy parancsot az Istentől. Bocsánat, közben itt a Szentírásba kicsit belekukkantok. Tehát ugye van az a bizonyos fa, aminek a gyümölcséről ugye nem kéne nekik enni. Igen, tehát hogy a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta az Isten az embernek, hogy ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghalljatok. Igen. Na és hát akkor itt jön az ismerős történet, ez a jó és a rossz tudásának a fája, ez a bizonyos fa, aminek a gyümölcsét, tehát ugye konkrétan nem tudjuk, hogy mi volt, általában ezt a keresztény képzőművészet, hogy gránátalmával vagy az almával szokta szimbolizálni, és akkor innen jön az, hogy akkor ott alma volt, de a Szentírás ugye nem írja, hogy itt almáról lenne szó, hanem csak hát egy gyümölcsről van szó. Na és a, hogy mi is ez a jó és a rossz tudása? Ez nem más, mint az, hogy ki az, aki eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez gyakorlatilag így lehet lefordítani, hogy a jó és a rossz tudás. Ez nem arról van szó, hogy akkor az Isten meg akarja akadályozni, hogy az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem arról van szó, hogy ki az, aki eldönti, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz. És amikor az ember úgymond ugye megszegi az Istennek a parancsát, föllázad az Isten ellen, akkor nem arról van szó, hogy hát most meg akarták kajálni azt az almát, mert hogy éhesek voltak, szegények, vagy nem tudom mi, tehát hogy nem ez a lényeg, hogy most megette, nem ette, hanem a lényeg az, hogy az ember ezt a szabad alávetettségét az Istennek megszakítja, föllázad az Isten ellen, és hogy ő akar az lenni, aki eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz. Gyakorlatilag ez az első bűnnek a lényege, és azért fontos itt ez, mert hogy a fő bűnöknél ez be fog jönni, az ugye alapvetően a kevésség, a gőg. Tehát, hogy én vagyok az Isten. Tehát én mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát ez az első bűnnek az alapja, hogy az alap mozzanata az ez a gesztus, hogy az ember az Isten fölé helyezi saját magát. Tehát itt nyilván nem ez a lényeg, hogy akkor most megette, nem ette, stb. És hát az is nagyon izgalmas, ahogyan itt ugye a kígyó a kísérti, tehát egy ilyen alapvető bizalmatlanságot sugall nekik az Isten felé, hogy mintha az Isten nem akarná az ő javukat, és ez nagyon érdekes, mert ez is úgy benne marad valahogy az emberben a bűn után, ez a bizalmatlanság, hogy mintha az Isten nem akarná az én javamat, tehát hogy mintha valamit elvenne tőlem, mintha teljes jót azt nem akarná nekem megadni, és hát mintha az Istennek a parancsai azok úgy fenyegetnének engem, és nem engednék, hogy én igazán boldog legyek. Szóval ez is így megmarad. Na és hát hát és aztán nagyon izgalmas, ami ezután történik. Ugye rögtön jön a szégyen, ugye elrejtőznek az Isten elől, és aztán hát a következő is nagyon izgalmas, ott rögtön látszik, hogy a férfi és a nő közötti harmónia is megbomlik. Ugye rögtön mindig a másik lesz az, aki a felelős tulajdonképpen. Ugye meg először Ádámnál kérdezősködik az Úristen, hát az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért tettem. Ez egy nagyon tipikus mondat, tehát, hogy nem én vagyok a hibás, hanem ő, és ráadásul te vagy a hibás, Úristen, mert te raktad őt mellém, tehát, hogy ez is benne van, akit mellém rendeltél. Tehát, hogy nem csak a Évára hárítja a dolgot, hanem még az Istenre is. Ez szuper. Hát aztán az asszony is természetesen azt mondja, hogy hát a kígyó vezetett félre, azért ettem, tehát, hogy ez a... Nyilván senki nem felelős, ez is egy olyan mechanizmus, ami a későbbiekben azért nagyon ismétlődik, tehát én nem vagyok felelős. Na és akkor utána jön az Istennek a büntetése az emberhez, ami tulajdonképpen ugye nem úgy kell látnunk, hogy akkor most az Isten úgymond jól ki akar szúrni az emberrel, hanem ez egyszerűen az ember bűnének a következménye. Tehát amikor kivonja magát az Istennek az uralma alól, akkor az Isten és az ember közötti viszony is megromlik, és az a belső harmónia is el fog veszni, ami korábban megvolt. És hát akkor itt nagyon izgalmas, amiket elmond, hát először ott a kígyónak, hogy mi lesz a sorsa, ugye hasadon csúszol, meg stb. Aztán az asszonyhoz szól, ugye megsokasítom terhességet, kínjait, fájdalma közepette szülött gyermekeidet, Ugye az anyasság, meg magának a nőnek a női mi volta is ugye egészen más lesz, tehát hogy abban is tehát, hogy nem lesz egészen harmonikus ezután. És ugye a férfi és a nő közötti kapcsolat sem lesz az, mert azt mondja, hogy vágyakozni fogsz a férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. Szóval ugye ez nagyon érdekes, hogy mindenfajta feminizmus előtt itt azért a Szentírás azért megfogalmazza azt, hogy a férfi és a nő közötti viszony, bár hogy egy kölcsönös vonzódáson alapszik egymás felé, de mégis valahogy ez így a rászorul a kegyelemnek a segítségére, hogy ez igazi legyen, mert hogy különben nem az. Na és hát aztán Ádám is megkapja magáét. Ugye a föld átkozott lesz miatta, tehát ez, amit a előbb mondtam, tövist és bojtórián terem számodra. Tehát, hogy lesz egyfajta ellenségesség az anyagi világ meg az ember között, hogy az embernek meg kell hódítania úgymond a természetet, hogy termővé tegye, ez nem megy spontán. arcod verítékével eszed a kenyeredet, hogy a munka is az ember számára gyakran szenvedés lesz, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, mert por vagy, és a porba térsz vissza, na ez ugye azt jelenti, hogy az embernek a haláltól való mentessége is megszűnik. Tehát az ember halandó lesz, és szenvedésre képes. Tehát ez, amit úgy hívunk, hogy a természeten kívüli ajándékok, az ember belső harmóniája, a szenvedésre való mentessége, a haláltól való mentessége, ez ugye elveszett. Hát és akkor az embert ugye elűzi az Éden kertjéből. Igen, hát ez nem egy kellemes dolog, és azóta már mindannyian ugye ott bizonyos értelem az Éden kerten kívül születünk, és szeretnénk oda ugye visszatérni. No, tehát, hogy a teológia nyelven megfogalmazva, hogy mi is az első bűnnek a következménye. Vagy az első bűn maga, az ez a gesztus, amikor az ember föllázad az Isten ellen, és saját magát teszi az Isten helyébe, és azt mondja, hogy én vagyok az, aki jót és rosszat eldöntök. Az első bűnnek a következménye az pedig az, amit úgy hívunk, hogy eredeti bűn. Tehát olyan értelemben eredeti bűn, hogy az ősszüleink úgymond elkövettek, és ami átszármazik ránk, tehát aminek a következményét mindannyian viseljük. És ez ugye nem más, mint az elsőnek, tehát a kegyelemnek a hiánya, a megszentelő kegyelemnek a hiánya, tehát az azt jelenti, hogy az ember, amikor ugye megszületik, vagy mindannyian gyakorlatilag, ugye amikor megszületünk, akkor nem vagyunk az Isten számára bizonyos értelemben megkedvesek. Tehát, hogy van valami hiány az Isten és az ember kapcsolatában, ami Krisztus miatt helyreállítható, de hogy alapvetően ez a fajta elszakadottság, ellenségesség van az Isten és az ember között. Ez a megszentelő kegyelemnek a hiánya. A továbbiakban pedig, a másik pedig, amit már említettem, az pedig ugye a természeten kívüli adományoknak a hiánya, amit leginkább így érzünk, hogy az emberi természetünk az úgy kicsit szétesik a kegyelemnek a hiánya miatt. Tehát, hogy tapasztaljuk magunkban ezt, amit előbb említettem, hogy látom a jót, de nem tudom megtenni, értelmemmel felfogom, de nem akarom mégse, és ha látom is a jót, akkor is az érzéseim más szeretnének. Szóval, hogy ezek a tapasztalatok. Tehát, hogy van valami belső rendetlenség, hogy össze-vissza vágyunk mindenre, és hogy magunk se értjük saját magunkat tulajdonképpen. Szóval, hogy ezt jelenti az eredeti bűnnek a következménye. Tehát, hogy a bűn az voltaképpen nem azt jelenti, hogy valami hozzáadódna az ember természetéhez, az embernek az emberségéhez, hanem azt jelenti, hogy valami hiány van. Tehát az embernek az embersége az úgy megmarad tulajdonképpen, azt mondjuk, hogy az voltaképpen változatlan, de hogy az a fajta harmónia, rendezettség, ami a kegyelem következménye, az megszűnik, az ami elvétetik az embertől, tehát hogy a bűn az alapvetően egy hiány. Tehát egy ilyen magára maradottsága az embernek. A saját erőire támaszkodik, és nem az Istenre. Úgy is le lehet ezt a hiányt írni, hogy az emberi természet kap egyfajta sebet. Tehát, hogy a épsége megmarad, tehát az ember továbbra is ember marad, de hogy hogy van benne egyfajta seb. Na ezt mondom, ez azért fontos ezt így hangsúlyozni, hogy az embernek az emberi mi volt a megmarad, meg az emberi természet változatlan marad bizonyos értelemben. Tehát az embernek a lelki képességei, értelme, akarata, szenvedélye és stb. Mind megmaradnak. Tehát az ember ugyanúgy ember a bűn után is. Mert hogy ugye itt van a alapkülönbség, ugye Lutherrel, meg egyáltalán a protestáns felfogással kapcsolatban, ami ugye azt mondja, hogy az első bűn következtében az ember totálisan megromlott. Tehát, hogy semmilyen jóra nem képes. Ha jót is tesz, tehát hogyha valami látszólagos jót tud is tenni az ember, az is bűn. Ugye Luther nagyon-nagyon kiélezi ezeket a dolgokat. Tehát, hogy valahogy azt mondja, hogy ami az Istenen kívül van, az mind pokorra való kárhozatos dolog. Ezt ő azért hangsúlyozza ki, mert hogy, hogy még jobban rávezesse arra az embert, hogy abszolút az Istenre kell hagyatkoznia, és hogy mindent az Istentől várjon. Ez ugye önmagában szép, csak hogy a Luther átesik a ló túloldalára tulajdonképpen, mert hogy ezzel azt éri el, hogy az embernek önmagában így nincsen semmifajta értelme. És mi meg azt mondjuk, hogy de van, tehát hogy az ember még a kegyelem nélkül is ugye valami fajta jóra képes. Ugye Szent Tamás erre olyan példákat hoz, hogy az ember azért mégiscsak tud így, hát mit tudom én, például szőlőt ültetni, mediterrán ember nyilván, és akkor szőlő ültetés, vagy egy házat felépíteni, stb. Tehát, hogy az ember tud olyan dolgokat tenni, ami hát a kegyelem nélkül van, de azért mégis van benne valami jó, mert azért mégiscsak egy szőlő, vagy egy ház, azért az mégiscsak jó. Szóval, hogy van valami olyan jó, ami úgymond az isteni kegyelem nélkül lehetséges. És a Luther, illetve a protestantizmus azt mondja, hogy nincsen semmi. Tehát az Istenen kívül, az Isten kegyelmén kívül minden bűn. Hát ez egyébként ugye eléggé deprimáló is, ha az ember ebben nagyon belegondol, akkor az olyan értelemben lehet egy kicsit így deprimáló az ember számára, hogy akkor most minek erőlködjek tulajdonképpen, hogyha úgyis az van, hogy úgyis csak az Isten kegyelme, és semmi se számít az, hogy én mit teszek, akkor most minek strapáljam magamat tulajdonképpen. Szóval, hogy ez azért egy kicsit így lustaságra is károsztathatja az ember tulajdonképpen. Igen. No, hát a klasszikusan az eredeti bűnnek ugye a következményeit úgy szoktunk leírni, hogy az embernek az akarata az ugye meggyengült. Az értelmünk az pedig hajlik a tévedésre, de hogy a Szent Tamás azért azt mondja, hogy ez az eredeti bűnnek a sebe az inkább éri az embernek az akaratát, mint az értelmét. Tehát, hogy inkább vagyunk lusták, mint buták. Azt mondja Szent Tamás. Tehát, hogy inkább van az, hogy azért tulajdonképpen nem akarjuk, na úgy belülről, vagy valahogy úgy nem. Tehát, hogy látjuk ugyan, tehát, hogy inkább az van, hogy tudjuk ám, tehát az, hogy mi is az a jó tulajdonképpen, az világosabb, mint az, hogy igazából nem akarjuk, mert túl nehéznek tartjuk, vagy akkor tényleg az fáradtságos lenne annak a jónak a megszerzése az ember számára, és akkor inkább hagyjuk. Szóval, hogy inkább vagyunk lusták, mint buták. Tehát az első bűn az inkább az ember akaratát gyengíti meg, mint az értelmét. Tehát az értelem is ugye azt mondjuk, hogy elhomályosul. Tehát az értelem már nem irányul egyértelműen az Isten igazságára, mert hogy az ember elfordult az Istentől, és az akaratom pedig az pedig ugye meggyengült, az is elfordult az Istentől, mint legfőbb jótól. Igen. No, szóval, hogy a Szent Tamásnak van egy olyan jó hasonlat, hogy hát hogy is néz ki az eredeti bűn következménye az emberben, azt mondja, hogy az olyasmi, mint egy betegség. Tehát, hogyha valaki beteg, akkor ugyanúgy ember, tehát ugyanaz marad, aki korábban volt, a beteg ember is, csak hát ugye az nehéz neki az élet, vagy nehezen működik. Szóval, hogy kicsit ilyesmi a bűnnek a következménye is az emberben, hogy ugyanazok vagyunk, mint a bűn nélkül lennénk, de mégis egészen más tulajdonképpen, mert azért belülről egészen másképp érezzük magunkat, mint a bűn nélkül. Szóval ez a betegség, ez egy ilyen jó hasonlat, hogy ugyanaz vagyok egészségesen is, mint betegen, de mégis betegen azért teljesen más, és azért nagyon megnehezíti a saját emberségemet is tulajdonképpen. Na, egy más képen ezt ugye úgy lehet ezt a helyzetet ugye leírni, hogy az ember ugye rendetlenül szeret, egy rendetlen önszeretet, ez a főbűnök szempontjából lesz egy fontos mozzanat, hogy az emberben van egyfajta ilyen rendezetlen önszeretet, tehát hogy a saját magamat sem szeretem jól. Tehát, hogy az embernek a törekvése továbbra is a jóra irányul, a bűn után is, azzal nincs semmi probléma, csak az a baj, hogy nincsen hierarchia ezekben. Tehát, hogy a bűn előtt ugye világos volt, hogy ez a jó, az embernek a java, az harmóniában van az Istennel, most pedig olyan jókat keresek, amiknek semmi közük nincs az Istenhez. Szóval, hogy ez a jóknak ez a hierarchiája már nincsen meg, illetve, hogy a különböző jókat keresek egyszerre, tehát, hogy lehet, hogy valami jó nekem, mert finom, mondjuk a Rigó Jancsi, de hogy ha a Rigó Jancsit rakom a Jóisten helyébe, és azt olyan lelkesedéssel akarom magamnak, mint az Istent, vagy vagy a életem végső célját, akkor már ugye probléma van. Tehát itt ez a gond a velünk, hogy hát minden képességünk továbbra is a jóra irányul, csak hogy ez a jóknak ez a sorrendje, ez már nem, sajnos ez így nem jó. Igen. No, szóval, hogy igazándiból ezért ugye jelen állapotunkban az a jó, hogyha saját magunkban érezzük ezt a harcot a különféle lelki képességeink között, illetve hogyha érezzük azt, hogy hát tulajdonképpen nem olyan könnyű nekünk jónak lenni. Mert hogyha nem is érezzük, akkor az azt jelenti, hogy még föl se fogtuk, hogy itt van valami probléma tulajdonképpen. Tehát, hogy a jó az az, hogyha ha az ember érzi saját magába ezt a nehézséget, hogy igen, igen, tudom, hogy mi az a jó, szeretném akarni, de nagyon nehezen megy, stb. Az a sokkal jobb, hogyha ezt így már érzem magamban, mert ha még csak nem is érzem, akkor az probléma. No, hát igen, nagyjából szerintem ezeket szerettem volna mondani. Ugye eddig tart az idő, Ráhel nővére ránézek, hogy... Aha. Na még ami fontos ugye, hogy az embernek a szabad akarata is ugye megmarad, ez is nagyon fontos. Tehát ha az embernek az akarata meg is gyengül, de ettől függetlenül a szabadságunkat ugye nem veszi el teljesen a bűn. Hogy bár elvetettük az Istentől való függést, de az akaratunk azért az ettől függetlenül, annak a szabadság, bizonyos értelemben a szabadsága az megmarad. Igen. És hát az erényre való hajlamunk is, tehát hogy a jóra való hajlama az embernek az megmarad, meg az erényre való hajlama is megmarad. A gond az, hogy ez így nincsen rendezve, és amit mégis szintén érzünk saját magunkban, hogy a jónak a megtétele az gyakran nem örömteli. Úgy igazán a kegyelem állapota, vagy az ideális állapot az, hogy a jónak a megtétele az embernek érzékelhető örömet ad, meg az Istennel való kapcsolat is érzékelhető örömet ad, ez lett volna az eredeti állapot, most viszont gyakran az a tapasztalatunk, hogy az Isten útján járni az nem mindig érezhető örömmel jár, hanem hát az gyakran fáradtságos. És ugye azt szokták mondani, hogy a lelkéletnek a szerzője, hogy azért az eleje ennek az útnak az meg úgy különösen fáradtságos, meg szóval nem biztos, hogy az rögtön érzékelhetően is jó a mi számunkra. Szóval attól még, hogy nehéz vagy a nehezünkre esik, az még nem biztos, hogy akkor az rossz. No, és hát erről a rendetlenségről, illetve az, hogy ez a rendetlen önszeretet ezután majd hogyan bontakozik az emberben, ugye erről szólnak a főbűnök, és akkor ez ide kapcsolódik a folytatás nagyjából. És akkor amen, illetve most akkor jön a... Most akkor jössz te. Ugye?
Ha esetleg valakinek van kérdése, vagy hozzászólása, bármi, akkor hozzám szóljon hozzá, meg.
Igen, akkor most kérdés, ellenvetés.
Igen. Vagy
igen, bocsánat, még annyit mondanék, hogy az eredeti bűnnél ugye nagyon fontos, hogy az egy állapot. Tehát, hogy nagyon fontos megkülönböztetni az eredeti bűn állapotát, meg az embernek a személyes bűnét. Tehát az eredeti bűn az nem az embernek személyesen tulajdonítható bűn, amiért én felelős vagyok, hanem ez egy olyan szituáció, amiben beleszületek. Tehát, hogy mindannyian így születünk egyszerűen. Az embernek a személyes bűne az, amikor ezt a tendenciát, vagy ezt az állapotot megerősítem az én személyes döntéseimmel, de ugye ez fontos megkülönböztetni, hogy az eredeti bűn az csak ilyen analóg értelemben bűn tulajdonképpen. Mert ugye a bűn az mindig egy személyes cselekedet, az eredeti bűn az nem az én személyes cselekedetem, hanem az egy szitu, az egy állapot, amiben egyszerűen benne vagyunk, ha akarom, ha nem. Ugye ezt mindig ahhoz szokták hasonlítani, hogy az olyasmi, mint hogyha a szülők elkártyázzák a családi vagyont, akkor a gyerek már beleszületik a adósságba. És akkor ez lesz az ő állapota. Ha szerette volna, ha nem kérdezik meg róla, hogy akkor most szeretnél-e adós lenni, vagy nem szeretnél, egyszerűen benne van. Szóval ez ilyesmi. Nem az én személyes cselekedetem ez tulajdonképpen. Szóval, hogy csak analóg értelemben nevezzük bűnnek. Bocsánat, ez még így hozzátartozott, vagy talán fontos. Igen, no, nem tudom, hogy esetleg tényleg ami kérdés, vagy hozzászólás, ellenvetés.
Igen. Nem tudom, jól értelmezem el, hogy a természet feletti ajándékoknál ott megkapjuk az idősességet. Tehát nincs idő.
Azt nem. A haláltól való mentességet.
És, de gyakorlatilag az, amikor az ősbűnt elkövettük,
igen,
és megjelenik az idő, uh-huh, időszállítás, akkor van kezdet és vége az életünknek is.
Hát ez egy kérdés, mert tulajdonképpen a haláltól való mentesség az nem azt jelenti, hogy akkor ott az teljesen időtlenül folytatódik egy állapot, hanem a haláltól való mentesség az inkább azt jelenti, hogy az ember életének a vége, ahogyan most van, hogy a test és a lélek szétválik, az embernek a teste fölbomlik, elenyészik, stb. És ez a számunkra ez a életnek a legfájdalmasabb valósága, hogy meg kell halnunk, mert hogy ott van a megszűnésnek a veszélye, és attól iszonyatosan félünk. Ez nem volt. De az, hogy ott annak az állapotnak a paradicsomba valami fajta egy egyéni befejezése lett volna, azért azt el tudjuk gondolni. Tehát, hogy valami fajta idő az akkor is volt, tehát, hogy nem arról van szó, hogy akkor ott annak nem lett volna semmi fajta végpontja, hanem az, hogy az a végpont az nem halálnak neveznénk, hanem valami másnak. Mert amit most halálként élünk meg, az az ember számára abszolút fájdalmas. Meg félelemmel tölt el minket. Ugye általában. Ez így érthető?
Igen.
Valahogy így.
Az örök élet fogalma az nem tartozik is ez a témákkor, de ugye, mert hogy ez hasonló, hogy van kezdete meg vége, akkor az nem örök.
Nem, az nem örök. Tehát, hogy ez az első állapot, ez még nem egy örökké való állapot, hanem hogy ennek is lett volna valami fajta vége, ami után következhetett volna az Istennel való örök élet, de hát azt nem tudjuk, hogy akkor az hogyan lett volna már az első bűn nélkül, de hogy nem arról van szó, hogy akkor az ember az örök életből esik át ebbe a bűnös létbe, hanem az egy másfajta idő szerint szakaszolt létmód volt, tehát hogy még nem az a beteljesedett lét az Istennel, hanem annak az előszobája. Különben a nem lett volna annak értelme, hogy akkor most az ember hajtsa az uralma alá földet, nevezze el az állatokat, akkor ott az Évával mégiscsak alapítson családot, neveljen gyerekeket, stb. Tehát, hogyha már arról van szó, hogy ez az abszolút örök élet az Istennel, ami az embernek a legvégső célja, akkor ennek mind nem nagyon lenne értelme tulajdonképpen. De ott, amikor az embert az Isten belehelyezi a paradicsom kertbe, akkor egy konkrét feladatot ad neki. Tehát, hogy akkor mit csináljon, meg akkor ketten együtt, meg stb. Stb. Ez így, nem tudom, ez így mennyire. Igen. Tehát ez volt az áterve a Istennek, úgymond, hogy így a ideális állapotban a paradicsomban az ember él. És hát egyébként azt nehéz megérteni, hogy egy ennyire ideális helyzetben, meg ilyen harmóniában, hogy a csodában lehet, hogy az ember enged a kísértésnek. Ezt nagyon nehéz valahogy megérteni, hogy hogy lehet ez, hogy minden ennyire kerek. Éva is biztos szuperül tudott főzni. És akkor mégis.
Nem kellett neki,
mert
minden készen.
Ja, minden készen. Igen, az is lehet. Berakta a mikróba. Hát azért csak volt, mert különben az evés azért az egy örömteli dolog. Tehát, hogy meg ott kellett, csak kellett tenni, mert hogy hát azért vannak ott a földnek a növényei, meg bár hogy ez egy kérdés, tehát hogy igazából az első bűn előtt az ember úgy tűnik, hogy nem evett állatokat.
A jelenlegi állapotunkban nem tudjuk elképzelni.
Hát igen, szóval ez nem, ez nyilván.
Csak ilyen analógiáink.
Igen, igen, csak így hasonlítani tudjuk valami, ez igen, igen. Igen, jobbulást. Igen, nem tudom, egyéb esetleg, ami, igen.
Nekem az ütötte meg a fülemet, hogy úgy azt mondja, hogy az ember semmi jóra nem képes az első bűn következtében, vagy uh-huh. akkor, És akkor itt felmerült az, hogy esetleg ilyen tétlenségre kárhoztatja az ember, hogy úgy se érdemes, hogy tényleg, tehát hogy ő tényleg ezt mondja, vagy hogy az,
igen.
Vagy esetleg, tehát még azt sem mondja, hogy akkor, nem tudom, de ő van, hogy akkor az Istent keresd, mert ő az, aki tud segíteni, hanem hogy várjál, amíg jön a kegyelem, és semmi más nem tehetsz.
Hát gyakorlatilag igen, ezt mondja, hogy semmit nem tehet az ember az üdvösségért. És ez bizonyos értelemben igaz, mert hogy valóban én azt nem tudom kiérdemelni. De viszont a katolikus felfogás az azt mondja, hogy én nekem viszont együtt kell működnöm az Isten kegyelmével. Tehát, hogy mégiscsak van az embernek, tehát az embernek a közreműködése az már a kegyelem műve, de akkor is van valami fajta realitása annak, hogy az ember azzal együttműködik. Tehát, hogy én azzal teszek. Tehát, már az elfogadás is egyfajta közreműködés, de hogy abból utána jönnek a jó cselekedetek, amikre Luther szerint ugye nincs szükség, de hogy a katolikus felfogás az azt mondja, hogy az Isten képessé teszi arra az embert a kegyelemmel, hogy utána ő tegye a jót. Nem saját magától, hanem nyilván az Isten kegyelmével, de akkor is van valami fajta létjogosultsága, illetve szükségessége az ember cselekedeteinek. Már a kegyelmét, tehát a megigazulás után. Ez így, nem tudom, ez így érthető. Igen? Tessék?
Pont úgy is szoktunk indulni, hogy az Isten, az embert, az üdvösségbe teremtette. Tehát akkor nekem ellene nem is szabad tenni semmit.
Uh-huh. Igen, de hogy a Szent Ágoston vagy úgy fogalmazza, hogy aki megteremtett téged a beleegyezésed nélkül, az nem fog téged üdvözíteni a te beleegyezésed.
Az együttműködés, az rendben van, csak igen. Mondom, ellene nem szabad tenni.
Igen, igen, igen.
És ez a bűn, amikor ellene teszünk.
Igen. Igen, de hogy a megigazulás előtt pedig ott gyakorlatilag az, hogy nagyjából egyezik a katolikus meg a protestáns felfogás abban, hogy az ember ugye nem tudja kiérdemelni az Isten kegyelmét. Az egy ingyenes ajándék az Istennek, azt én nem tudom mit kipedálozni magamnak, hogy akkor jó kislány leszek, és akkor majd a jó Isten engem szeret. Szóval ez a nagy, ezt így nehezen tudjuk fölfogni, de hogy mindig az Isten az első, aki az emberhez lehajol, és nem azért, mert én olyan szép és ügyes, és nem tudom mi vagyok. Ebből a protestáns felfogással megegyezünk, de ami utána jön már, hogy akkor én azzal a kegyelemmel mit kezdek, hogy az hogyan bontakoztat engem ki, ott van nagy különbség.
De van egy olyan tévedés, hogy minden ember megkapja a szükséges kegyelmet.
Azt igen, igen, igen. Tehát, hogy az Isten mindenkinek megadja a szükséges kegyelmet, vagy elégséges kegyelmet a üdvösséghez, igen. Tehát aki nem él vele, az nem már saját hibája, ezt így nehéz belátni egyébként, de... Igen, vagy még valami?
Sok az, hogy még az emberünt követel, akkor persze nyilván az Isten kegyelme valahol, hogy én vissza tudom fordulni az Istenhez, de azért mégis benne van valahogy az én odafordulásom az ő erejével, de hogy valahogy ez a fajta mozzanat sincsen a Luthernél,
hogy?
És akkor ebben benne van, hogy én mégis próbálok valamit tenni, tehát hogy valamit.
Nem tudok semmit se tenni. Nem, azt mondja, hogy abszolút semmit. Tehát bármit, amit az ember tesz, az, mivel az ember az mindenestől meg van romolva, úgy, ahogy van, tehát az ember semmit nem tud tenni, mert nem is szabad.
Na, ezt akartam kérdezni, pont így ennek kapcsán, bocsánat, mert...
Hogy?
Hát, hogy Luther szerint az embernek nincs is szabad akarat?
Nincs, mert egy nincs.
Ez biztos.
Igen, igen.
Hogy ő tétlenet van.
Nem tétlen lett volna, hanem ugye kicsit így Gellert kapott az ő szerzetesi élete, mert hogy ugye abból indult ki az egész, hogy ő egy ilyen nagyon perfekcionista szerzetes volt, még nagyon, és hogy ő valahogyan, hát hogy most tényleg ez így volt el, minden esetre ő így vetíti ki, vagy így mondja el a saját szerzetes életét, hogy ő aztán mindent 1000%-osan be akar tartani, és hogy úgy fogta fel a szerzetes életet is, hogy most akkor ő ezzel megszerzi úgymond az Istennek a kegyelmét. Meg az Istennek a haragját valahogyan kiengeszteni tulajdonképpen azzal, hogy ő most végrehajtja ezeket a cselekedeteket tulajdonképpen. Tehát úgymond megszerzi magának az Isten.